Ipoly Tarnóc. Kordos László előadása.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást erre most már patinással váló Hanken körnek az előadásaira. Az előadásom címe egyszerűen Ipoly Tarnóc. Ez a név remélhetőleg mindenkinek mond valamit. Számomra elég sokat mond, mert gyakorlatilag most már azt mondja, hogy majdnem 30 éve, hogy az ipolytarnóci lábnyomokkal foglalkozom, és az utáni kiállítóhelynek elég sok mindent köszönhetek én is, meg fordítva is. Na most előjáróban az előadáshoz annyit, hogy ipolytarnócot most úgy is szeretném bemutatni, azon kívül, hogy mik a szakmai értéke és mi látható ott, hogy az 1830-as évek közepétől ismert, a tudomány számára is ismert jelentős ősténytani lelőhely milyen változásokon ment keresztül majdnem 200 év alatt. Ez azért is érdekes, mert hogyha belegondolunk, hogy két nagy jelentős lelőhelyet említsek, ami a közelmúltban került felfedezésre, az egyik, amelyhez személyesen kapcsolódom, ez a nem a felfedezéses, hanem a kutatás további részé, ez a rudabányai Rudapithecus lelőhely. A másik pedig az ősi Attilához kapcsolódik, az iharkulti dinoszaurusz lelőhely együttes. Tehát amelyek onnan indulunk ki, mint ahonnan most elindulunk ezzel a képpel. Tehát van egy valamilyen felfedezés, ott kinn a természetben, és aztán eltelnek évek, sok-sok év, akár majdnem évszázadok is, és ez alatt, hogy mi hogyan változott meg ezen a lelőhelyen? Tehát milyen sors vár arra, hogy egy ilyen jelentős felfedezés, jelentős lelőhelynek mi lesz esetleg a későbbi sorsa? Tehát induljunk el ebből a képből, ami a Ipoly Tarnócnak, vagy ahogy annak idején nevezték, a Tarnócnak a szenzációja volt, mégpedig ez a tarnóci óriás nagyságú kövesült fa. Itt van a gyökér része. Itt húzódott végig, egyes számítások szerint 60 méter hosszúságban, és ezt a helybéliek már régóta jól ismerték, kűlócának vagy gyertyánkűlócának is nevezték. Kiártak ide az emberek, és akkor megáradt ez a patak, akkor a leírások szerint ezen a, mint egy hídon, tehát a megkövesült fán keresztül mentek át Losonc irányába. Tehát ez volt a kiindulópont. Ez a kép azonban sok minden mást is elárul, ami kapcsolódik ahhoz, hogy mi a története egy ilyen lelőhelynek. Ma egyáltalában nem így néz ki ez a hely. Alig lehet ráismerni. Sokan kétségbe vonták, hogy tényleg ez itt volt. Egy teljesen kopár hegyoldalt látunk, ahol fa alig van, mély völgyek és suvadások tarkítják ezt a tájat, és hát ezt oda kell visszavezetni, hogy az 1800-as évek elején vagyunk. Tehát amikor elsősorban a napóleoni háború következtében konjunktúra volt, és akkor nagyon kiirtották az erdőket, aztán legeltetés volt, egy nagyon nagy mezőgazdasági kultúra volt, sokkal nagyobb, mint napjainkban. Tehát az egészet kopárrá tették. Aztán, amikor ez elmúlt, a 1800-as évek közepe felé, akkortól kezdve pedig ellepte a növényzet, elsősorban az akác ezt a környéket. De minden esetre ennek az ember által átalakított tájnak köszönhető valószínűleg az, hogy a lefutó völgyek vize, azok kimosták az alsó miocén riolit tufa alatt elhelyezkedő üledéket, és föltárták ezt a hatalmas megkövesült fát, tehát ez volt a lelőhelynek a szenzációja. Aki mindezt leírta, az Kubonyi Ferenc, aki Széchenyben lakott, tehát közel, a Széchenyi kastélyban lakott, közel ez a helyhez, nagyon sok minden fűződik az ő nevéhez, többek között a Magyarhoni Földtani Társulat egyik alapítója is. És ő publikálta Vahot Imrével 1854-ben ezt a négy kötetes könyvet, amelynek a harmadik kötetében van ez a bizonyos ábra, amit Markó Károly készített, és ebben leírja a tarnóci óriás nagyságú kövesült fát, és annak a környezetében lévő földtani leírást is. Meg kell mondani, egy nagyon szakszerű leírás, kémiai összetételvizsgálatokkal, rétegtani helyzettel, tehát nem egy aféle szalombeli leírás, hanem valóban egy meglehetősen tudományosnak tekinthető leírás, és ebbe írja már hogy már 1836-ban ő járt itt, akkor már ezt látta, megmutatták neki, de 1854-ben jelent meg ez a nevezetes munka. És ebből a kövesült fából az akkori szokások szerint, még az első képen látható is volt, hogy darabokra tört ez a fatörzs, az akkori szokások szerint ebből mindenfelé elhordtak darabokat, így Széchenybe is, a Kubinyi birtokra, de ugyanígy elkerült ez a példány, amelyik a Földtani Intézet bejáratánál jobbra látható fatörzs darab, de például sírköveket is készítettek ebből a kőből abban az időben, tehát sokfelé elhordták ezeket a kövesült fatörzseket. Maga a kövesült fatörzs vonzotta 1900-ban a Selmeci Bánya Akadémiai tanárt és Tuzson Jánost, hogy megnézzék ezt a kövesült fát, és akkor egy ilyen kicsit szemerkélő idő volt, kicsit esett az eső, borongós idő volt, és ahogy elkezdett esni az eső, akkor behúzódtak a fatörzs mellett egy bokorba, és akkor fölcsillant, hogy a fától nem messze, a letisztított felszínen ott valami furcsa mélyedések vannak, gyakorlatilag ekkor fedezték föl a lábnyomokat. Tehát ez a lábnyom fölfedezés tulajdonképpen ennek köszönhető. Aztán a későbbiekben, amikor már a népek is ismerték, hogy ott van egy ilyen kemény kőből álló szabad felület, akkor azt is feljegyezték, hogy hát bizony ide jártak ki majálisozni az emberek, vagy más ünnepekre, és ezzel a szép környezetben ott ropták a táncot ezen a kemény lábnyomos homokkövön. Nos, ezt a 1900-ban felfedezett lábnyomos homokkövet másfél éven belül darabokra szedve a Földtan Intézetbe szállították, ezt Szonták Tamásnak az érdeme egyébként, és aztán hosszú hányódás után, most már közel 25 éve, a Földtani Intézet dísztermének a hátsó részlegében van így fölállítva ez az eredeti példány, tehát az, amit annak idején 1900-ban fölfedeztek, és ennek következtében ezt a termet, mint a szakmában mindenki jól ismeri, ugye lábnyomos teremnek is nevezzük. Aztán a történet további folytatása az, hogy 1928-ban volt a Német Ősténytani Társaságnak az éves vándorgyűlése Magyarországon, és akkor a népes társaság elment Ipolytarnócra is, akkor Nopcsa volt az igazgató, és ezt követően további lábnyomokat szedtek föl a területről, és ezek a lábnyomos felületek, ezek ma a Földtani Intézet magas földszinti folyosójának a falára vannak kiállítva. Ezt a látogatók nézik, némelyik megkérdezi, hogy milyen érdekes, hogy így a függőlegesen, vagy a függőlegesen merőlegesen mászkáltak az orrszarvúak, és akkor meg kell magyarázni, hogy nem kérem, ez nem így volt, de a tény az, hogy ezen a lábnyomon, ezen a lapon, itt egy nagyon szép, tulajdonképpen a legszebb orrszarvú lépésnyom sorozat látható. Aztán a következő lépés az volt, hogy ugyanezen a vándorgyűlésen ott volt Otenio Ábel is, a Bécsi Egyetem ősténytan professzora, aki később, 1935-ben publikálta ezt az életnyomokkal foglalkozó könyvét, és még a 28-as látogatását követően tudományos vizsgálatokat végzett, tehát megállapította, hogy milyen élőlényeknek a lábnyomai maradtak ott hátra, és ezeket ebben a könyvében publikálta. Tehát tulajdonképpen a lábnyomoknak az első tudományos publikációját ő tette közzé. És ebben a könyvében van egy rendkívül érdekes ábra, amelyik egy rendkívül nagyméretű, hát az eredetében persze ilyen kicsi az ábra, de ötszörös nagyítást kell elképzelni. Tehát ez egy olyan hatalmas nagy ragadozónak a lábnyoma, aminek világosan látszanak az öt új benyomata. Most ez azért érdekes tudománytörténeti szempontból is, mert tulajdonképpen nagyon nehezen akadtunk ennek a nyomára, minden lábnyomot sikerült azonosítani, Ábelt is korrigálni, nyilván az új feldolgozások másképp látják, de ez továbbra is rejtély maradt, hogy vajon ez az állat ki lehetett. Erre majd még visszatérünk. A következő kutatási fázis Tasnádi Kubacska Andráshoz kapcsolódik, és ő 1936-ban, 37-ben, mint a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa végzett itt ásatásokat, és akkor ő is felszedett lábnyomos homokkőlapokat, ezek ma a Magyar Természettudományi Múzeumban vannak. Aztán később ő még az 1960-as években végzett kutatást, de érdekes módon, miután ő egy nagyszerű író volt, tulajdonképpen tudományos publikáció csak egyet tett közzé, igaz, ez meglehetősen alapvető. De hát Ipolytarnóc egy ilyen zarándok helyé vált. Tulajdonképpen a legalapvetőbb könyvet, vagy művet Tasnádi Kubacska ebben a népszerű könyvében tette közzé. Ez a Expedíció az időben című könyvében. Nagyon népszerű, nagyon olvasmányos, ahogy az Kubacskára jellemző volt, de ugyanakkor rendkívül sok adatot tartalmazó és forrásértékű munka a későbbiekben is. Aztán eljutunk napjaink közelébe. Az 1960-as éveknél befejeződött a terepi kutatás, akkor visszatemették a lábnyomos lelőhelyeket, közben természetesen földolgoztak ott növénymaradványokat, 1903-ban cápafogakat találtak, tehát sok egyéb kutatás is történt, a területnek a földtani felépítését is meglehetősen jól meg lehetett ismerni, és 1979-ben kezdődött el az a természetvédelmi kiépítés, aminek ma is a folytatását látjuk. Ez már egy mostani térkép, amelyik a területet ábrázolja, hogy milyen látnivalók vannak ott. Tehát a látnivalók vannak a lábnyomok, aztán van a fatörzs, gyakorlatilag még van az ünnep cápafogas lelőhely, és vannak a növénylenyomatok. Tehát erre a négy látványosságra épül föl alapvetően Ipolytarnóc természetvédelmi vizsgálata. És akkor nézzük ezeket. A cápafogas homokkő, ez a területen feltárt legidősebb képződmény, a mostani használatos nevezéktan szerint, ugye ez alsó miocén eggenburgi, valamilyen árapály övben létrejött homokkő, amelyik gazdag elsősorban cápafogakban. 1903-ban publikált ugye Koch Antal a cápafogakat, itt mintegy 20 fajt különített el, többet új fajként írt le, és mint följegyezte egy diák társasággal, amelyen 15-20 fő lehetett, egy órán belül több száz cápafogat gyűjtöttek össze. Azt kell mondani, hogy itt nem csak cápafogak voltak, hanem itt előkerült delfin, szirén, különböző más halak, krokodil, és aztán a gerinctelenek között nagyon sok molluszka és korallmaradvány is, nem beszélve a foraminiferákról. Tehát alapvetően egy rendkívül gazdag állattársaság. Rendkívül érdekes, hogy Ipolytarnóctól alig 4-5 kilométerre a mostani szlovák oldalon van a Mucsin nevű község, ahol ugyanez a képződmény ismert, és ott egy magángyűjtő több szekrényi anyagot gyűjtött Mucsinból össze, tehát tulajdonképpen a Ipolytarnóci cápafogas homokkőnek a faunáját, azt Mucsinból ismerjük a legjobban. Sokáig nem tudtuk, hogy hol, azt tudtuk, hogy hol van, de nem ismertük magát a cápafogas rétegeket, mert a hegyoldalon az erdő és a növényzet, egyéb növényzet benőtte, míg nem a 80-as évek végén készült egy út, és akkor föltárult maga a cápafogas homokkő, és ma ez az a lelőhely, illetve itt egy oldalvölgyben még tovább követhető, amelyik valóban ugyanaz a hely, ahol annak idején Koch Antal is gyűjtött. Pillanatnyilag itt egy nejlonnal lefedett ásatási terület van, mert ugye néhány évvel ezelőtt itt újabb gyűjtéseket végeztünk, és ebből itt az ELTE-n egy szakdolgozat is született, ami részben revideálta is a Koch Antal féle faunát. Na most ez egy rendkívül érdekes összetételű kőzet, amelyben például ilyen féregmászás nyomok vannak. Itt látszanak benne a kitöltéssel, különböző foszfát tartalmú gumókkal, egy alapvetően durva homokkő, egy-két helyen a kagylók nyomai is látszanak. Tehát nem pusztán csak cápafogos homokkő, hanem ennél sokkal több. A másik jellegzetesség ugye ez a megkövesült óriásfa, aminek egy maradványa bemutatásra kerül, egy pincében van elhelyezve, és ez csak egy kis része ennek az eredeti fának, amelyik úgy maradt meg, hogy 1850-es évek vége felé, akkor a Magyar Nemzeti Múzeum egy pincét épített a fa fölé, ezzel megvédve, aztán, mint ahogy szokásos ilyen kiépítéskor, ez úgy magára maradt kint az erdőben, ahova az emberek bejárhattak, és mindenki vitt magának szuvenírt. Ennek következtében a fa egyre inkább fogyott. Aztán még inkább elhagyatottá vált, és a pincének egy jelentős része beomlott. Na most ennek a fának a területére omlott rá a pince. Van egy másik része, amelyik továbbra is szabadon maradt és bejárhatóvá vált. Ez a kicsit sötét zárka, de itt ez a rács, most egy ráccsal van elválasztva. Itt folytatódik tovább az a rész, ahol be lehetett jutni. Ennek következtében, ahova az ember bejutott, ott szinte alig maradt valami, meg azt a természeti erők, elsőben a víz és aztán annak következtében a téli kifagyás, ez alapvetően megrongálta. Tehát, hogyha védelmi szempontból nézzük, akkor egy ilyen kiépített és magára hagyott területen az, amire ráomlott a pince, az megmaradt jó állapotban, ami szabadon maradt, az az ember kifosztotta. Aztán további a harmadik kuriózuma, vagy együttese Ipoly Tarnósznak a növénylenyomatok, a növénymaradványok és növénylenyomatok a fákon kívül. Hát ez egy nagyon szép tölgyfa levélnek a maradványa, kicsit meghajolva a riolit tufában. Most általában a növénymaradványok a riolit tufában vannak, mert amikor jött ez a több fázisban valószínűleg a riolit ártufa, akkor ez gyors sebességgel előre haladva minden útjába kerülő dolgot beborított. Ott szóvá is tettük nemrégiben Ipoly Tarnócon, hogy nem tönkretette, hanem megőrizte számunkra ezeket a maradványokat. De ugyanez a flóra megtalálható a lábnyomos homokkőben is, hiszen azon nőtt föl, amikor az a lábnyomos homokkő még homok volt, és azon tenyészette, azon nőtt föl ez a növényzet. Tehát gyakorlatilag ugyanazt a flórát lehet megtalálni a alatta lévő lábnyomos homokkőben és a ráboruló riolit tufában is. Ezt sokan vizsgálták, kezdetben Jablonszky, aztán Ráski, és hát ugye későbbiekben pedig Habli Lilla végezte el a flórának az újrafeldolgozását. Nagyon sok új faj is leírásra került innen. Ez például a Calamus noski nevű fajnak a rekonstrukciója, de ismerünk innen, és ez a kiállításon is szerepel, itt van a Calamus noskinak a lenyomata, illetve pálma levél lenyomatok is ismertek innen. Több mint 100 növényfajt ismerünk Ipoly Tarnócról, és ebből egy ilyen rekonstrukciót lehetett készíteni, ez Habli Lillának munkásságának köszönhető, ahol dominálnak főleg a magasabb domboldalakon a különböző fenyőfélék, nagyon sokféle fenyő, és egy trópusi jellegű erdő bontakozik ki előttünk. Ugye fölmerült az az elgondolás is, hogy szintén a szlovák oldalon, Lipoványnál egy ugyanilyen korú, gyakorlatilag ugyanebből a rétegből származó flórát is ismerünk, de az teljesen különbözik ettől. Alig néhány kilométer egymástól ugyanabban az időben két különböző flóra élt, és ezért olyan elgondolás is fölmerült, hogy esetleg két lemez darabnak az érintkezése, egymáshoz csúszása az, amelyik közel hozta az egyébként eredetileg igen nagy távolságban lévő terrindarabokat, amelyeken ezek a növények éltek. És aztán a lábnyomok. A jelenleg 11 ichnos spécies, tehát lábnyomra alapított, tehát nyomra alapított taxont lehet elkülöníteni. Ezek között a négyféle madárnyomot ismerünk, tehát van egy ilyen három ujjú, kb. Csirkenagyságú állatnak a madárnyoma, aztán van egy olyan, amelyiknek a negyedik hátrafelé mutató ujjának a benyomata is érzékelhető, aztán van két kisebb, egy nagyjából rigó méretű és valamilyen énekes madár méretű madárnyom. Aztán vannak ragadozók. A ragadozók között a legszebb ragadozó nyom, egy állathoz tartozó három nyom, amely ennek a finom képén, ez kint van a csarnokban, ott még a karmoknak a lenyomatai is látszanak. Úgyhogy ezeket még nem lehet se macskafélének, se kutyafélének nevezni, mert az igazi macska és kutyafélék ebben az időben nem alakultak ki. Aztán van egy másik, más formájú ragadozó nyom is, amely kicsit hosszabban megnyúlt albenyomatú, ez egy rövidebb. És aztán volt egy rendkívül érdekes nyomtípus, amit eredetileg ilyen félköríves, ilyen új benyomatszerű soroknak látszanak. És ez megint egy érdekes tudománytörténeti dolog, hogy 1983 vagy 84-ben itt járt Vialov nevű kutató Belorussziából, aki hát a lábnyomoknak nagy szakértője. De akkor én már megkaptam a feladatot Hámor Gézától, mint igazgatómtól, hogy 1985-ben a Neogén kongresszusra el kell készítenem a lábnyomoknak a lábnyomokról szóló monográfiát. Tehát ekkor érkezett Vialov is, úgyhogy én kísértem őt ki a lelőhelyre, ugyanazt fényképeztük, ugyanazokat használtuk, aztán én körülbelül egy 3 hónappal korábban publikáltam a magam eredményeit, mint ő. Ennek következtében én ezt egy ragadozó nyomnak ítéltem, ő pedig egy kétéltű nyomnak. Amiért én egy ragadozónak mondtam, hogy ő nem látott, hogy van 3 olyan lenyomat, ahol a talpnak a körvonala is látszik, és ezért merem azt állítani, hogy ez nem kétéltű, hanem inkább egy ragadozó nyom. És aztán van kétféle párosújú patásunk. Van egy nagyobb, úgy szoktuk mondani, egy szarvas méretű, és van egy kisebb, amelyik mondjuk az őz méretű. És akkor van a legjellegzetesebb, a leggyakrabban ismert, ezek pedig az orrszarvuknak a 3 patabenyomatot viselő lábnyomai. Ezek között megkülönböztethetjük a meglehetősen nagyméretűeket, tehát a tenyeremnél nagyobbakat, egy jó 25 cm átmérőjeket. Ezek valószínűleg a hímeké lehettek, vannak ennél valamivel kisebbek, 16-18 cm-es átmérőjek, ezek valószínűleg a nőstényeké, és aztán vannak egészen kicsik, amelyeknek a patái még úgy szétfutnak, ezek a fiatal vagy bébi orrszarvuk. Na most ugye semmilyen csontmaradványt nem ismerünk ipolytarnócról, csak a lábnyomokat, de nagyon valószínű, hogy ez az úgynevezett brachypotérium nevű orrszarvú fajhoz tartozhatott. És akkor itt van, ismét szembe találkozunk azzal a most már 4. ragadozó nyommal, amelyet Abel írt le. Most eddig közel 3000 lábnyomot térképeztem föl ipolytarnócon. Új feltárásokat is végeztünk, mondjuk 10-12 évvel ezelőtt, amelyeket vissza kellett temetni, mert nem tudtuk megvédeni. És az egyik helyen a csarnok mögött ott olyan nyomokat lehetett látni, amelyek esetleg ehhez a hihetetlenül nagyméretű ragadozóhoz tartozhatnak. Ez a valóságban körülbelül egy olyan jó 25 cm a teljes hosszúsága, tehát ekkora, sokkal nagyobb, mint egy mai legnagyobb ragadozó is. Ennek adtunk is egy nevet, de nem tudtuk pontosan, hogy mi is lehet. Aztán néhány héttel ezelőtt Bécsben jártam, miután ezt Abel írta le, és a Bécsi Egyetemen érdeklődtem, hogy mi is van ezzel a lelettel. És akkor mondták, hogy igen, most nemrég rendezték a Abelnek a életnyom gyűjteményét. Ez egy 5-6 szekrényi anyag, mindenféle megfúrt fától kezdve, kagylók által megfúrt fától kezdve minden. És hát sikerült rábukkanni, és itt van, arra a példányra, amit Abel ábrázolt. Ez egy másolat, ez egy gipsz másolat. Az eredetije nem ismert. A hátára az van írva, hogy az eredetije Budapesten a Földtani Intézetben van. Hát nincs ott. Akkor 1928-ban, amikor ez a másolat készült, akkor még valószínűleg ott volt. Tehát sikerült megtalálni néhány héttel ezelőtt Bécsben valóban azt a példányt, azt a másolatot, ami az egyedüli bizonyíték arra, hogy Abel mit ábrázolt, és hát most itt van nálunk kölcsönbe azért, hogy ennek a rejtélyes nagyragadozónak a nyomát rendbe rakjuk. Egyébként nagyon valószínű, hogy az ünnep medvekutya az Amphisionnak a lábnyoma lehetett. Aztán további lábnyomok, itt van ez a kis párosújú patás, ami valóságban egy ilyen 2 centi hosszúságú. ennek a patabenyomatát, ezt szoktuk őzméretűnek nevezni, de ezek nem tudjuk pontosan, hogy micsoda, valószínűleg valamilyen gazella-szerű élőlények lehettek. És van a nagyobb méretű, amelyik a valóságban egy 7-8 cm hosszú, körülbelül akkora, mint itt látszik, és itt ez egy lépésnyom ebből a nagyobb párosújú patásból. És aztán vannak madárnyomok, amelyek közül itt vannak, egyet mutatnék be, itt vannak a három újnak a benyomata, és aztán vannak ilyen pöttyök is, ami sok vitára adott alkalmat, mert a népszerű elképzelés szerint, amikor a vulkánkitörés bekövetkezett, akkor heves zivatartámat, és ezek a vízcseppeknek a benyomódásai. Egy nagyon hihető elképzelés, sok felületen meg lehet látni. Mások arra gondoltak, hogy ezek sóférgeknek a járatai, gyakorlatilag nyitott kérdés, nincs eldöntve. És aztán volt még egy misztikus lábnyom, ami nagy szakmai vitákat váltott ki, mert Ábel annak idején azt írta, meg utána Tasnádi is ezt folytatta, hogy a masztodonnak a lábnyoma is megtalálható, sőt a koprolitja is, az ürüléke is megtalálható Ipolytarnócon. Ez azért volt érdekes, mert ugye Afrika és Eurázsia szárazföldi összekapcsolódásának az egyik bizonyíték az, hogy az afrikai eredetű ormányosok, azok mikor vándoroltak át először Afrikából Eurázsiába. Ez a proboszcidea dátumnak a kérdése. És hát itt a Magyarországon tulajdonképpen az alsó riolitúf alatt, vagy gyulakeszi riolitúf a formáció alatt, aminek a korábban meghatározott kora az mondjuk 20 millió év, ez alatt van a Ipolytarnóci lábnyomos homokkő. Máshol pedig az ünnep alsó tarka agyag van alatta. Most ebből az bizonyos alsó tarka agyagból három helyről is előkerült azóta már bizonyítottan mastodon és dinotérium fog. Tehát tulajdonképpen nyugodtan lehetne mastodon is. De akkor ez egy nagy vitát váltott ki, hogy a burdigáli-akvitáni kérdés, ezt hogyan lehet megoldani. A lényeg az, hogy bizonyítottan Ipolytarnócon nem ismerünk mastodon nyomot, de lehetett volna ott. Erre mondta Tasnádi Kubacska, hogy ez egy masztodon nyom, valójában ez két orrszarvú nyom egymásra lépésének az eredménye, és nem egy masztodonnak a lábnyoma. Nekem volt szerencsém Afrikában elefánt lábnyomot tanulmányozni, kifejezetten ezt néztem akkor, amikor erre lehetőségem nyílt. Egészen másképp néznek ki, egészen más a formája, a bemélyedése és minden egyéb. Ez egyértelmű tévedés volt, hogy nincsen ormányos Ipolytarnócon. Legalábbis eddig nem találtuk meg, ha megtaláljuk, akkor örülünk neki, mert ott is van egy adat, miért ne lehetne. Most ebből az összképből, amikor a kiállítás és a csarnok megnyílt 1980-as évek első felében, 1985-ben gyakorlatilag, akkor egy nagy festmény készült, egy rekonstrukció készült a leletek fölé, ami pontosan megpróbálta tükrözni azt a látványt, azt, amit a lábnyomokból föl lehet festeni a falra. És ezek között itt vannak az orrszarvúk, itt vannak a különböző párosújú patások, a különböző ragadozók, és természetesen a madarak is. Most itt van az orrszarvú, amelyről ugye Petényi Salamon János nem erről a fajról, de erről a fejlődési szakaszáról azt mondta, az 1850-es évek felé, hogy ez a hornyolt szarútlanóc. Na most ez a magyarul nagyon jól érthető magyar név, ez azt jelenti, hogy a hornyolt az ugye mély bevágásokkal díszített. Ez a fogára vonatkozik, mert az orrszarvak foga, elsősorban a felső fogán, ott mély hornyok vannak. A szarútlanóc pedig azt jelenti, hogy ez még olyan orrszarvú volt, aminek nincs orrszarva, nincsen tulka. Ez a miocén orrszarvúakra jellemző. A tulok az orrszarvú evolúcióban egy sokkal későbbi fázisban jelent meg. Egyébként ez a magyarosítás, ez a név, ami nem honosodott meg, ez a tükörfordítása a latin névnek, ami azt mondja, hogy aceratérium, tehát egy olyan tulkos állat, tulkos emlős, aminek nincsen tulka. Hát ilyen volt Ipolytarnócon. Hát ő az aceratériumnak nevezhető, de valójában ez nem ahhoz a csoporthoz. Szóval, és a háttérben ott van a vulkáni kitörés. Tehát, hogyha most földtani szempontból rétegtanilag végig akarjuk tekinteni, akkor Ipolytarnócon van egyszer egy tengeri homokkő. Ebbe vannak a cápafogak. Ezt követi fiatalabb korban fölfelé menni egy kicsit mélyülő tengeri márgás homokos rétegsor, ami aztán szárazföldre került, ez adta a szárazföldi homoknak az alapját, ezen nőtt föl az a vegetáció, amit a növénymaradványokból és a fatörzsekből ismerünk, ez adta azt a talajt, amin ezek az állatok ott lépkedtek, és ott hagyták a nyomukat, majd pedig a vulkánkitörés bekövetkezett, amelyiknek a riolit tufája különböző fázisokban, különböző módon, de gyakorlatilag katasztrófaszerűen beborította a területet, elpusztította és megőrizte számunkra ezt az ősvilági tájat, amit Abel ősvilági Pompeinek nevezett. Én mindig azt szoktam mondani, Pompeijjel összehasonlítva, hogy Pompeijben ott maradtak az emberek is ott összesülve. Nézték, hogy kitör a Vezúv. Hát az állat nem hülye. Az elszalad. Na most, hogyha véletlenül arra számítok, hogy véletlenül mégiscsak valamelyiket elért ott a végzet, akkor annak örülnénk. De azt is tudni kell, hogy Ipolytarnócon bármennyire is nagy a felület, amit föltártunk, de több négyzetkilométernyi terület föltáratlan még. Biztosan tudjuk, hogy ott van a lábnyomos homokkő. A hegy másik oldalán ismerjük, a cápafogas homokkő rétegek fölött ismerjük, előbukkan egy másik völgybe, a hegy túloldalán körülbelül egy olyan 500 méter távolságra, előbukkan a lábnyomos homokkő. Csak annyi kell, hogy a hegyről azt a 10-30 méter vastag riolitufát le kell szedni, de ez azért nem szedjük le, erre meg lenne a mód, vonalul leszedtük, mert utána meg kell védeni ezt a felszínt. Tehát, hogyha csak letakarítjuk, és utána sokkal nagyobb pénzért nem védjük meg, akkor tulajdonképpen kárt teszünk. Tehát a lehetőségek bőségesen adottak, és ilyen helyen miért ne kerülhetne elő valamilyen csontmaradvány is? Tehát csak nem futott el az összes állat ekkora területről. Valami csak megdöglött közöttük. Erről mindig volt vita, hogy most ez egy tengerpart volt, és ott voltak az állatok, vagy a tengerparttól egy kicsit távolabb. Az általános elképzelés az, hogy maga az eredetileg a homokkő az egy tengerparti, sekélytengeri tengerparti, tehát az Árapa-jövbe képződött. Esetleg ilyen jelentős dünék is kialakulhattak, tehát némelyikük szárazra is kerülhetett. Viszont én arra gondolok, hogy inkább ez a kicsit beljebb volt, nem sokkal, esetleg néhány száz méterrel csak a tengerparttól, és édesvízi forrás mellett volt ez egy itató. Az édesvízi forrásra ott a helyszínen bizonyos jelek utalnak is, és hát az állat azért nem iszik sós vízből. Mégse valószínű. És a szabályos csapások vannak, tehát megvan, hogyha hol vonultak az orrszarvuk, melyik kupacokra ültek föl a madarak, és a párosúlyú patások egyrészt szárazabb területen, tehát kevésbé benyomódott nyomokkal láthatók. Máshol viszont volt ott egy ilyen pocsiaszerűség, aminek a riplimárkjai megvannak, és amikor ebbe belelépett és kihúzta a lábát, akkor mélyen benyomta a lábát, és utána, hogy felszítve az iszap, hogy visszacuppant, tehát ilyen nyomok is tapasztalhatók. Tehát elég jó életképet lehet alkotni. Rengeteg kutatni való van még Ipolytarnócon. Én csak a kézzel érzékelhető lábnyomokat tanulmányoztam, ugyanis ezeket nem szemmel lehet figyelni. Szemmel nagyon nehéz. Megvilágítást, minden, hol előtűnik, hol elmúlik. Tehát ezt, amikor a térképeztem ezeket a nyomokat, akkor lekoptak az ujjaim, mert végig kellett tapogatni az egész felszínt, és azoknak a peremét észlelni ott, ahol nem lehetett rendesen látni, és csak utána lehetett aztán pontosítani magát a lábnyomoknak a térképét. Most induljunk el a jelenlegi képből, tehát, hogy ha egy látogató oda megy, akkor mit tud megnézni, hogyan áll ez a kép össze. Mert ugye a látogató nagyrészt semmit nem tud Ipolytarnócról, csak az, hogy itt valami van. Ez a fogadó épület, ahonnan a túra elindul, és innen gyalogolni kell egy körülbelül negyed órát, ahol táblák jelzik azt, hogy érzékelje a látogató, hogy a millió években megy visszafelé, körülbelül 20 millió évvel ezelőttig. És a táblák környezetében annak az időszaknak a megfelelő, a környéken található kőzettípusai is ilyen nagy tömbökbe ki vannak állítva. Tehát ahogy sétál, akkor időben megy visszafelé, érzékelheti, hogy időben megy, és azt is, hogy milyen kőzetek képződtek. Aztán elérkezik az úgynevezett geológiai tanösvényhez, innen indulnak a túrák vezetéssel, és ennek az első állomása a tengeri képződmény. Itt éppen Szarvas Imre, a terület vezetője magyarázza el azt, amire a táblára rá van írva, hogy most éppen a tengerfenekén járunk. Majd, hogyha följebb megyünk, akkor a patakban, a patak medrében, ott is van egy ilyen hatalmas megkövesült fa, mint ahogy az sokfelé van, tehát a környéken nagyon sokfelé lehet találni, sőt esetenként ugye közel van az Ipoly is, odafutnak be ezek a patakok, és az Ipolynak az árterén, ott a mezőgazdasági munkákkal nem nagy boldogságukra kövesült fatörzseket is találnak, amiket nyilvánvalóan ki kell hajítani a terület szélére. Ez az a mostani pince épület, ami alatt elhelyezkedik az a eredeti fatörzsnek egy darabja. Itt ezen a területen itt volt az a lábnyomos homokkő felület, amit 1900-ban felfedeztek. Tehát ha elképzeljük, akkor annak idején Bökés Tuzson az valahol itt a bokrok között húzódott meg az eső elől, és innen vette észre, hogy ott valami szokatlan formájú képződmények vannak. Majd, hogyha tovább megyünk, akkor, mint hogyha képzeletben most jobbra elkanyarodtunk volna, akkor itt van ez az eredetileg úszócsarnoknak készült, Salgótarjánba készült hatalmas csarnok, amelyet nemrégiben Tasnádi Kubacskára Andrásról neveztek el, és ez alatt vannak a fő látnivalók. Azt tudni kell, hogy ez a kiépítés ez nem ment minden gond nélkül, hiszen 1979-ben kezdődött el, 85-ben nyílt meg, és hát úgy kellett fölépíteni a csarnokot, hogy nem tudtuk, hogy alatta mi van. Tehát föl kellett építenünk egy 20x25 méteres csarnokot, és nem tudtuk, hogy lesz-e alatta lábnyom. Hát mondjuk ez akkoriban is, mondjuk a 79-80 körül is egy 20-30 millió forintba került, tehát nem volt kis összeg, hogy most lesz alatta, vagy nem lesz. Ugyanis megfelelő dokumentáció, vagy pontos dokumentáció nem állt rendelkezésünkre, és így hát sok viszontagság után fölépült maga a csarnok, aminek a háromnegyed részében valóban ott vannak a lábnyomos felületek. Azért mondom így, mert itt van egy törés felület, legalább három rétegben következnek egymás fölött a lábnyomos szintek. Hogy ezek mind különböző időben képződött szintek, vagy pedig egyszer lépkedtek rajta az állatok, és azok átnyomódtak ezek a nyomok, ez adott esetben lehetséges, de valószínűbb, hogy évszakos áradások során gyorsan betemetődtek ezek a lábnyomok, és így maradtak meg egymás fölött. Aztán ebben a csarnokban van itt alul egy fatörzs darab, ami egyesek szerint ennek az óriás kövesült fának a csúcsi része. Én azt hiszem, hogy nem, de úgy, ha méregetünk meg, úgy jól hangzik, hogy itt van a fának a csúcsa. Most eredetileg a csarnokot, amikor alapozták, akkor ennek a fatörzsnek valahol itt ment keresztül az alap rajta. A fele kilógott belőle. És akkor azt kellett eljátszani, hogy a csarnokot egy kicsit arrébb fordítottuk, hogy beleférjen teljesen ebbe ez a fa. És hát az eredeti kiállítási szempont az volt, hogy egy minél egyszerűbb, minden zavaró tényezőtől mentes kiállítás legyen. Aztán a mai ízlés az már meglehetősen változik, úgyhogy megfelelő fár pénzből és a közönség igényeinek kiszolgálására készült a fa mögött egy gics, egy ilyen műanyagból készült miocén flóra erdei rekonstrukció, ami egyébként korrekt, de mindenki maga ízlésének megfelelően döntse el, én mindesetre a temetőbe se szeretem a művirágot. Aztán a történethez tovább tartozik még, tehát eljutottunk idáig, a látogatás idáig tart, hogy elmegyünk a nagycsarnokba, és végig megyünk a tengerből a szárazföldre, és megnézzük ezeket a fő látnivalókat, közben egy kiállítás is van. Na most a történethez sok minden tartozik, és most mondom inkább azt, az eddigekben is érintettem, hogy ha most felfedezünk valamit, annak 10-20-100 év múlva esetleg milyen sorsa lehetséges. Ez a földbe vájt kaiba, ez a rögtön a cápafogas lelőhely mellett van. Itt van a cápafogas lelőhely. Ez amellett van, a Rioli tufába ásták még 1970-es évek elején. Ez azt a célt szolgálta, hogy annak egy Ipoly Tarnóc többszörösen védett terület volt. Egyrészt természetvédelmi terület. Másrészt egy háromszög alakba húzódó országhatár is védte, tehát szigorúan védett terület volt még a hatóság által is. Ezen kívül hetes sorompon keresztül lehetett csak bejutni. Hát ez ideális táj volt arra, hogy az akkori világban ez egy kitűnő vadászterület volt olyan embereknek, akik ide bemehettek, és ez egy vadászles volt. Ami vadászlesből innen, itt előtte egy völgy van, innen lőtték a vadakat, és amikor még villany se volt Ipoly Tarnócon, akkor a telefon már ide ki volt vezetve ebbe a kaibába. Én még láttam. A következő lépés az volt, hogy ez a vadász örömhöz kellett ugye egy vadászház is. És akkor egy ír mintára megépítették ezt a házat, ez azóta átépült, de mondjuk idáig készen volt, ilyen bazalt fallal körülvéve, itt van egy teljesen zárt belső udvar, ez készült el először Ipoly Tarnócon, tehát a fogadó épület, ami gyakorlatilag egy ilyen vadásztanyává alakult. Aztán, amikor már megnyílt a maga a terület a nagyközönség számára, akkor természetesen itt el kell látni mindenféle komforttal, úgyhogy itt van a többfelé elhelyezett egység WC is, pottyantós, budi, és amikor most legutóbb 400 gyerek volt ott egyszerre, akkor ez némi gondot okozott, és hát nagy felfedezés volt számukra, hogy ilyen is van. Ilyet még sose próbáltak és sose láttak. Mindenesetre a természetvédelmi felfogás szerint ez nagyon természetbarát, és hát ezt is ki kell tapasztalni. Aztán a további fejlődés az volt, hogy hát most már készen van a geológiai ösvény, végigmentünk rajta, kiállítás van, oda természetesen oda kellett vezetni a villanyt, a tűzjelzőrendszert, a hatalmas tűzivíz tárolót kellett kiépíteni, és mindenféle hatósági előírásoknak eleget kellett tenni, de hát ez elkészült. De ahhoz, hogy egy ilyen terület tovább tudjon élni, ez mindig ki kell találni valami új fejleszteni valót. Egyébként meghal a terület, és amit fölépítettek, az tönkre megy. Ez egy olyan kényszerpálya, amivel mindig benne vannak azok, akik ezt fönntartják. Ipoly Tarnóc ma egy nagy üzem, egy 8-10 ember tartja fönn, és hozzájuk tartozik még Hollókő is, mint világörökség, meg más, még szétszórtabb, messzebb lévő természetvédelmi területek, amelyeket csak úgy tudnak föltartani, hogyha mindig kitalálnak valami olyat. Ennek következtében van botanikus kert is, ha úgy tetszik. Tehát az erdőbe, ahogy bemegyünk a különböző útvonalakon, akkor ki vannak ezek a szép táblák téve, mint hogy a benszülött kanadai aranyveszőt itt lehet megtekinteni. És még sok egyéb, ami ott van. És ennek következtében van egy biológiai tanösvény is már, tehát lassan elfelejtjük, hogy ez egy alapvetően egy földtani emlékhely, egy földtani bemutató, egy földtani örökség, és itt egy nagyon szép útvonalon körbe lehet menni, ahol táblák vannak bizonyos helyeken kirakva, hogy itt szokott járni a vaddisznó, itt szokott repülni a sas, itt a hollót lehet időnként látni, a táblákon rajta van, hogy milyen az élővilág felépítése, a gombáktól a gerincesekig. Nagyon kellemes séta valóban. Egyébként ezen a séta ösvényen medvével is lehet időnként találkozni, legalábbis a nyomával én már találkoztam. Ez a rögtön az indulásnál bemutató ház mögött egy 100 méterrel a medvének az egyértelmű jelei ott voltak, amelyik telente időnként Szlovákiából természetesen átjár. Aztán, hogy tovább fejlesszük a területet, itt egy csendes kis patak volt, mondjuk 10 évvel ezelőtt, de hát ha természetvédelmi területen vagyunk, akkor, és főleg, hogyha a holland kormánytól kapunk nagy támogatást azért, hogy a Ramsari egyezményben rögzített nedves élőhelyet, vizes élőhelyet ki kell alakítani, akkor erre a legjobb hely például Ipoly Tarnóc. Tehát csináltunk egy gátat, földúzasztottuk a patakot, többször nem sikerült ez, amikor például most, a múlt héten, akkor nagyon szépen föltöltődött a tó, éjjel ezrével brekegtek a békák, és valóban a a kacsák azok szívesen használták ezt a területet. Tehát mesterségesen egy természetvédelmi területen létrejött egy vizes élőhely rekonstrukció, ahogy ezt hivatalosan mondják. De újabban már van egy kőszikla ösvény is, mert a területen még tovább lehet a látogatókat csalogatni, és ez azt jelenti, hogy itt van egy hosszú sétaút, egy körülbelül 3-4 kilométer hosszú sétaút, ahova időnként leraktak egy ilyen méretes követ, úgy, mint a Természettudományi Múzeum előtt, mellé teszik a táblát, hogy most itt van mondjuk a riolittufa, itt az andezit, és így tovább, és ezeket, ahogy szépen körbesétál az illető, ezeket megtekintheti. Tehát egyre bővül Ipolytarnóc látványossága. A legújabb fejlemény az, hogy ez a bizonyos fogadóépület, amiben egyébként jószerivel semmi nincsen, egy büfé van és néhány gicsárus, ennek már azért hullik a tetője, mert ezt az egészet most le fogják bontani, és helyette egy újat fognak építeni, mert ez nem felel meg a funkciójának. Tehát itt természetesen már egy multimédiás rendszer lesz, egy filmbemutatóval, konferenciateremmel és minden egyéb mai kornak megfelelő rendszerrel ellátva. Ez a jövőképe. Mindezek eredményeképpen Ipolytarnóc néhány évvel ezelőtt Európa diplomát kapott. Egészen pontosan nem tudom, hogy ez milyen kategóriájú, de egy nagyon jelentős elismerés, amit vissza is vonhatnak egyébként. Tehát mindig valamit tenni kell azért, hogy ez a diploma fönnmaradjon. Természetesen pénz nem jár utána. Aztán 2004-ben második alkalommal a Világörökség címet is megpályázta Ipolytarnóc. Ennek a rövid története az, hogy annak idején még, amikor az a vadászles épült, akkor beadtak a helyi emberek egy világörökség pályázatot, ami hihetetlenül rossz volt mind szakmai, mind egyéb kivitelben, és ennek a nyoma ott maradt az UNESCO-nál, hogy kérem, itt egyszer már beadtak egy pályázatot, amit akkor visszautasítottak. Hát mondjuk nehezen lehetett vetekedni mondjuk a Colorado Grand Canyonjával, vagy az Ediacara fauna lelőhelyével is így tovább, vagy a Messel Pittel. De mindesetre most már egy nagyon alapos új pályázat futott be, kísérve ennek a múltjával. Nem kapta meg a Világörökség címet Ipolytarnóc, de még nincs elveszve minden, mert kalandos utakon azért sikerült ezt a lehetőséget fönntartani, és talán egyszer valamikor a Világörökség része lesz, és annak is lehet nevezni. De mindesetre azért, hogy nem kaptuk meg, ezért felajánlották, de hát egy geopark az minden további nélkül lehet, szinte adjuk nektek, csak ne kiabáljatok most már, de most a geoparkért kell küzdeni, ami egy egészen más konstrukció, és nem csak Ipolytarnócra kell, hogy vonatkozzon, hanem a környező települések gazdasági, kulturális együttműködésére is. Na most, Ipolytarnóc mindig szép. Én nagyon szeretek odajárni, nem csak a lábnyomok miatt, nem csak a szakmai dolgok miatt, hanem miután gyakran járok, hát azért megmutatom azt, amit legutóbb tapasztaltam, vagy korábban. Tehát így néz ki ott a természet. Éppen tavaszodik, jönnek a fák, nagyon sok fenyő van. Aztán ősszel, ez őszi kép, ugye érintetlen természetben senki sem szedi le a gombákat, vagy már sárgulnak a falevelek, de továbbra is vannak fatörzsek, amelyek lehet, hogy egyszer majd megkövesülnek, ugyanúgy, mint ezeknek a korábbi növényeknek a maradványai. Ugyanúgy vannak állatok a területen, amelyek ott hagyják a lábnyomaikat, tehát ma is élnek, és ma is képződnek lábnyomok, ez ott készült. Most is van egyféle domborzat, ugyanúgy, mint 20 millió évvel ezelőtt, ami megőrződött számunkra. Tehát gyakorlatilag a mai színpad is készen áll arra, hanem is egy vulkánkitörésre, de minden esetre, hogy ott hagyjuk az emlékeinket Ipolytarnócon. Köszönöm szépen a figyelmet!
Ipolytarnóc. Kordos László előadása. Az ELTE őslénytani tanszék Handken körében 2006. májusában elhangzott előadás felvétele.